Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal Beregi Istvánt köszöntjük nagy szeretettel, a magyar labdarúgó válogatott videóelemzőjét, sőt vezető videóelemzőjét, mert egy újságinterjúban korábban Marco Rossitól ezt olvastam.
Sziasztok! Hát igen, így is lehet mondani. Magánál a felnőtt válogatottnál, hogy egyedül vagyok, de szövetségnél többen vagyunk, akinek úgymond én vagyok a csoportvezetője, de ha szeretnétek ezt használni, akkor így is lehet fogalmazni.
Persze, de nekem jól esik ezt kimondani. Már csak azért is, mert ugye viszonylag régebbi a munkakapcsolat most már közöttünk itt az elmúlt évekre visszamenőleg, és hát a teljes terjedelem hallgatói is nagyon jól ismerhetnek itt az adásokból. Talán kicsit kevésbé a munkádat, de hát ebben majd megint ma beletekintünk, és nem feltétlenül csak itt a magyar válogatott, hanem a többi részéről is a tornának fogunk beszélni. Sőt, én azt javaslom, hogy mindjárt csapjunk itt a közepébe, és a legfrissebb eseményekkel foglalkozzunk elsőként. Ki hol nézte a tegnapi döntőt?
Otthon. Én kérlek szépen az Újbudai Park színpadnál, de direkt nem ittam semmit, hogy...
Ön is egyébként egyedül
tudjak koncentrálni.
Kicsit elzárva magam a családomtól, ami részben annak is köszönhető, hogy a kisfiam felidegesített már az elején azzal, hogy nyomkodta a telefonját a meccs elején, és mondtam, hogy ezt nem fogom bírni 90 percen keresztül, úgyhogy ezért inkább elköltöztem a dolgozószobába, és ott néztem. Na de hát ennyit akkor csak arról, hogy hol néztük, és mondok kettő dolgot, aztán majd tök jó lesz, hogy itt kijavítasz meg cáfolsz, hogy ennek mennyire volt szerepe a tegnapi olasz győzelemben, vagy abban, hogy az olaszok végül egyenlíteni tudtak legalább. Volt kettő olyan húzás Mancinitől szerintem, ami nem feltétlenül volt várható, bár a spanyolok ellen is meglépte ezt. Ugye Insigne bevitele középre, Berardi becserélésével, amire nagyon későn, vagy mintha nem is tudtak volna rendesen reagálni az angolok, illetve azzal, hogy Cristantével kicsit fizikálisabbá tudta tenni a középpályát a második félidőre. Nálad is ezek voltak valahol a kulcsok, vagy máshol érdemes keresni?
Szerintem mind a kettő benne van, de úgy én összességében folyamatában nézve nem éreztem azt, hogy az angolok összességében túljártak volna az olaszok eszén. Oké, meg volt a gyors gól, és egyébként emiatt szerintem nem is tudjuk megmondani, hogy maga ez a három védős rendszer hogy működött volna amúgy, hogyha nincsen alapvetően ez a korai gól. Sokszor ez azért át szokta írni a meccseket. Ott ugye az olaszok az elején elég rosszul vették fel a két szélső védőt, a Shaw-t és Trippiert, utána azért jobban rá reagáltak, már sokkal jobban tudták, hogy kinek kell felvenni, a szélső védők jobban kitolódtak. Szóval azt mondom, hogy ugye utána meg labdabirtoklást nézve, azért az olaszoknál már az elején kijött az, hogy a két hatost, a Jorginho-t és a Ferrátit nem igazán tudták az angolok felvenni. Ha mind a kettő hatos, a Rice és a Philips is kilépett, akkor nagyon nagy terület volt mögöttük. Tehát az a középső terület az Immobilének folyamatosan üres lett volna. Ha Immobile jobban fordult volna egy csomó helyzetből. Én tegnap már visszanéztem felső kamerából a meccset. Szerencsére van még hozzáférésem is, így azért elég jó felvételt tudok nézni. És ott sokszor látszott például Mancini reakciója ezekre, meghalt a pálya szélén köböl, ami azért sokszor a kamera nem szokott mutatni, de volt legalább három asszisztom, amikor jól megtalálták Immobilét középen, nem tudott jól fordulni, tehát azt éreztem, hogy a terület az ott volt.
Ezt használta jobban ki
Insigne? Jobban kihasznált, tehát nem feltétlenül valami, tehát nem a meccs dinamikája változott meg, hanem volt egy olyan játékos, aki jobban helyezkedett, jobban orientálta magát, jobban fordult, de ha megnézzük, ugyanez volt Kane és Immobile közötti különbség. Kane megcsinálta azt, hogy a gól előtti szitunál ugye ő fordult rá, ő forgatott, de az egész angol játékra jellemző volt, hogy az egész EB alatt a Kane-nek a visszalépéseivel csomó problémát okozott, és az olaszoknál ez volt igazából a gond, hogy nem volt ilyen játékosuk. Hogyha például visszanézzük a spanyolok elleni meccsen, ott Olmo ugyanezt csinálta, tehát hány olyan kulcspassza volt, amikor nyomás alatt sarokkal tette maga mögé.
De még Morata is.
Igen, és Immobilében ez hiányzott, tehát hogy maga a csere személyes változásban jó volt, mert volt egy olyan játékosa ott középen, aki jobban ki tudta ezeket használni. Kicsit amikor az angolok azért formációt váltottak, jobban is megnyílt még az a terület, és az olaszok jobban, tehát sokkal egyértelműbb játékkal próbálták meg azt kihasználni. És igen, Cristante is egyébként szerintem hozzátett, főleg ugye itt a hosszabbításra vonatkozóan, hogy ugye alapból feljebb tolódott a Barella pozíciójába, de utána visszahozták, és ő volt az, aki mélységből irányított, onnantól kezdve, hogy a Ferratit lehozták, és akkor ugye kicsit megváltoztatta, hogy akkor Locatelli tolta fel, szóval itt volt egy-két olyan személyes változás, amivel igazából jobban kijöttek azok az erények, amiket ezek a játékosok tudnak, és szerintem egyébként ez volt az olaszoknak a legfőbb erénye igazából az egész EB-n, hogy nekik volt meg az a rendszerük, úgy mindent figyelembe véve, ami a saját játékosaikra a legjobban illett, és a saját játékosaiknak az erősségét a legjobban kihozta. Tehát gondolok itt arra, hogy a bal oldalon, ugye még amikor Spinazzola játszott, feljebb tolták, Insigne-t tudott befelé játszani, de meg volt az a flexibilitás, hogy pozíciót cseréltek, és akkor Spinazzola jött be, Insigne maradt kint a szélen. Akkor onnantól kezdve, hogy Chiesa játszott a szélen, szélen tudott egyezni teljesen, Di Lorenzo biztosított mögötte. Tehát összességében éreztem azt, hogy az olaszoknak volt a legjobb rendszerük, alaprendszerük ahhoz, hogy a sokféle egyéni kvalitásuk az megmutatkozzon olyan szinten is, hogy ez csapatként jól funkcionáló legyen, és szerintem ez volt a kulcs egyébként az EB győzelemben.
Azért fura, mert ugye nem csak Immobile, hanem szerintem Barella is a két leggyengébb meccsét az EB-n a két utolsó meccsen produkálta.
Igen, abszolút.
Hát Immobile nekik igazából az első kettő volt jó, nem? Tehát inkább ez a helyzet, hogy ott az első kettő jó játszott. Hát tudom, hogy te azért végig nem tudtad ennyire szorosan figyelni.
Igen, igen. A csoportmeccsekből szerintem kettőt láttam. Azt leszámítva, ami a mi meccseink voltak, vagy a minket érintő meccsek voltak. De a csoportmeccsekből annyira nem.
Sajnszor látod a magyar meccseket?
Elég sokszor. Próbáltam visszanézni például a dánokat, hogy ők, mert ugye nekem még pozitív meglepetés voltak is, főleg miután először láttam őket, akkor kicsit visszacsekkoltam, hogy ők miket csináltak, vagy akár a finnek. Finneket egy kicsit amiatt is, hogy azért játékstratégiai szempontból azért hasonlítottak hozzánk, hogy ők miket csináltak, kicsit megnézve, hogy
ez nagyon érdekes.
Ellen igen, amit arra mondasz, kíváncsi volt.
Tehát nem menet közben egyébként még van olyan egyébként, amit te azt mondod, hogy oké, ezt nem feltétlenül gyakorolta egy csapat, de vagy ez nem csak ránk vonatkozóan, hanem hogy mondtad ezt, és te is megütötte a fülemet, hogy az olaszoknak volt a legjobb alaprendszerük. Nyilván figyelnek az emberek ilyenkor trendeket, figyelnek olyanokat, hogy mi működik itt éppen ezen a nyáron ilyen körülmények között. Van olyan, amit azt mondasz, hogy itt erről a tornáról lesel el másoktól, és próbálod beépíteni? Akár egészen apróságokat nézve.
Szerintem folyamatosan, de valahol azt is gondolom, hogy ez a természetes módja ennek. Tehát aki nem figyeli, mindig meg szoktam mosolyogni, amikor ki van emelve labdarúgásban dolgozóknál, hogy önképzi magát valaki. Én azt gondolom, hogy ez a természetes, enélkül nem tudsz képben maradni. Azért nagyon sok olyan mozgás történik folyamatosan, ami esetleg olyan új gondolat, ami kihasznál egy éppen adott tendenciának a gyengeségét, és ezeket szerintem folyamatosan figyelni kell. Nézni kell, hogy mi az, ami működik, mi az, ami éppen nem működik. Nyilván itt egy kicsit van különbség a válogatott és a klubcsapat között, de szerintem a kettőt vegyítve egyébként tök jó dolgokat lehet megfigyelni úgy globálisan, de például most is voltak olyan dolgok akár a dánoktól, amiket klubcsapattól ilyen tendencia szerint nem láttam, és egy tök jó dolog, amit egyébként szerintem simán át lehet emelni. De hogy ne kerüljön ki a kérdés, egyébként nekünk is volt olyan, hogy loptunk valamilyen ötletet itt az EB alatt, hogy sokszor ugye nem is feltétlenül maga az ötlet a lényeg, hanem az, hogy azzal magával az ötlettel jobban át tudod vinni a játékosnak az, hogy mire is gondolsz. Nem feltétlenül csak úgy, hogy
csináld azt, amit Spinazzola? Mondjuk. Vagy, de most mondtam valamit.
Lehet, hogy gyorsabban átmegy sokszor. Ha pont egy olyan meccset kell nézni, kiveszünk egy jelentet, és akkor megmutatjuk, hogy pont ez. És akkor gyorsabban átmegy neki, sokkal gyorsabban. És nem kell akár a táblán mutogatni. Nyilván úgy is lehet, hogy átmegy ugyanúgy. De azért általában a vizuális tanulók a legtöbb játékosra az jellemző, és sokkal gyorsabban tud azonosulni azzal, hogy akkor nekem ez van, amit azon a meccsen pont is így és így nézett ki.
Lehet, ez hülye kérdés, olyan is van, hogy valakinek úgy tudod ezt elmagyarázni, hogy azt mondod, hogy aki ellen játszott, azt figyelje? Vagy ezt mindig inkább felülnézetből perspektívikus ábrán lehet jól megmagyarázni?
Hát így is lehet, tehát hogy aki ellen játszott, hogy jobban kijöjjön. Tehát hogyha akár egyéni elemzésre megyek, akkor el lehet mondani, hogy ezek ellen tipikusan szenvedett, és akkor effektíve bele kell helyezned magadat egy Ronaldo vagy bárkinek a szerepébe, de nem úgy, mint hogy most neked ugyanúgy kellene cselezni, vagy, hanem ugyanazt a elvet kell végrehajtanod, és így sokszor jobban átmegy. De szerintem, ha visszanézi mindenki saját magát, ahogy az iskolából tanul, ahogy az életben tanul, mindig az a sokszor az a leggyorsabb tanulási mód, amikor ellesel valamit, akár a szüleitől, akár a tanárodtól. De ez ugyanúgy a sportra is igaz, hogy sokszor egy adott példa, amit valaki más megcsinált, az sokkal egyszerűbben, gyorsabban átüthethető, mert ott a példa, és akkor valahogy egyszerűbben tudatosul bennük, és akkor sokkal gyorsabban meg fogják csinálni.
És hányszor elhangzott itt az EB alatt, hogy Southgate-ék ellesték azt, hogy 2016-ban úgy lehetett EB-t nyerni, hogy a portugálok stabilan védekeztek, nem kaptak annyi gólt, franciák is hiába volt ott már akkor is egy elképesztő erős keret, akkor is az volt egy szenvedős játék, de stabil védelem, és úgy nyertek EB-t, és mégis az a csapat nyeri ezt az EB-t, aki mintha nem lett volna időkorlát, és évekig gyakorolta volna azt a játékot, ami nem egy védekező foci volt, pedig ugye még ez is hozzátezzük, hogy olaszok.
Igen, én egyébként a lengyelek ellen először láttam őket először, úgy ezt az újabb fajta Mancini csapatot, pont ugye ellenük készültem, és én nekem már akkor nagyon tetszettek az olaszok, és pont ahogy mondod, hogy szerintem nekik meg pont hogy ez a kulcs, hogy az angolok többet változtattak, ami szintén nem baj, tehát hogy nem feltétlenül...
Meg hát ez az egész EB-re jellemző volt, hogy folyamatosan ugye, ahogyan ezt a tinkeringet szöszmötölésnek is lehet fordítani, hogy mindig személyi változások is voltak, strukturális változások, sokszor hadrendet is váltott Southgate, bocsánat, csak ezt kiegészítésképpen akartam hozzáfűzni.
Igen, tehát hogy nem feltétlenül rossz ez az útvonal, mert azért csak elmentek a döntőig, és csak 11-esekkel kaptak ki végül, tehát hogy ez is ugyanúgy lehet, de... Olyan szempontból az olaszoknak mindig volt mihez visszanyúlni, ha esetleg valamilyen negatív hullám kapta el a csapatot, akár itt ezen a meccsen is. Tehát, hogy azért így kezdeni egy EB döntőt, és utána nagyon szépen jöttek fel, például a 30.-45. perc között 75%-os labdabirtoklások volt. Tehát, hogy sokszor ilyenkor könnyebb ahhoz visszanyúlni, ami téged folyamatosan az elmúlt 20 meccsen jellemez, még válogatott szinten is, de ettől függetlenül még nem jelenti azt. Az angoloknak ugyanúgy meg volt az alapjátéka, vagy az alapkoncepciója, csak ők egy flexibilisebb rendszerben játszottak. Ha kellett, akkor ilyen hibrid 4-2-3-1-4-1-4-1, ha kellett, akkor ugye átváltottak 5-2-3-ra, vagy ezen a meccsen megint váltottak utána vissza 4-1-4-1-re. Tehát, hogy ez megint egy működőképes lehet, de ugye amíg az angoloknak sokszor rendszert kellett változtatni, hogy megváltoztassák egy kicsit a játék dinamikát. Az olaszoknak a rendszeren belül kellett egy kis apróságot változtatni, hogy annak más kihatása legyen a meccsre. Ilyen szempontból van különbség, de mondom, ha most eredmény szempontjából nézed, akkor végül nagyon nagy különbség nem feltétlenül van. Most nyilván eredménynek a tekintetében lehet narratívákat gyártani, amitől egyébként nagyon kivagyok. Most felmegy az ember Twitterre is, szerintem tökre olyan dolgokat olvas, ami csak az eredmény miatt olvas úgy, ami szerintem megint nem egy jó módja, vagy jó megközelítése a foci értelmezésének, de hát igazából mindenki úgy közelíti meg, ahogy ezt gondolja.
Nagyon, nagyon nehéz egyébként ezt a mérkőzést úgy értékelni, főleg a vége miatt, a 11-esek miatt, hogy nem beszél az ember azokról a döntésekről, amiket Southgate hozott, és... Ezek, én azt mondtam, pont ma beszélgettem egy nagyon kedves barátommal, aki szitta Southgate-et, hogy milyen butaság volt mondjuk ezeket a fiatalokat pályára küldeni, ekkora nyomás alá helyezni az utolsó pillanatokban. Nem az volt inkább ebben a rosszabb döntés, hogy úgy tette meg mindezt, hogy lényegében tényleg csak a 11-esre hozott két játékost? Tehát, hogy még nagyobb nyomás helyeződik úgy egy futballistára, hogyha ezért küldött be. Tehát még arra sincs esélye, hogy kiosszon egy kulcspaszt, hogy lőjön egyet, hogy játékba melegedjen, hogy egy kicsit felvegye a mérkőzés ritmusát, hogy
szokja a közönséget. Rashfordnak volt ideje, hogy elfoglalja a jobb hátvéd pozíciót arra fél percre.
Igen, de szóval ez, hogyha az embernek az agyában végigfut, hogy igen, egy rugás, ezért jövök be, ezt kell megoldanom, azt szerintem sokkal rosszabb, mint hogyha egy ilyen folyamatot nézel.
Olyan szempontból vagyok azért problémában, tehát most azért itt nyilván nekem is el kell ismernem, én életemben soha nem buktam 11-est ilyen szituációban, nem is ilyen szituációban, úgy alapból még 13 éves voltam legutóbb, amikor nagypár, emlékszem 11-est rúgtam, 11-es párbajban pont. Tehát
nyertetek?
Nyertünk, én rúgtam be az utolsó.
Na, tessék, akkor mégiscsak az, minden nyomás.
De hát azt, na, nem lehet összehasonlítani. De tehát ilyen szempontból ezt a részét szerintem nagyon sok olyan ember alkot erről véleményt, akinek fogalma nincs az egészről.
Ez nyilván.
És én így nem is szeretném a mentális oldalát, mert ez azért nehezen megvilágítható, mert egyrészt
nem, lehet itt, csak nyomás. A kérdés arra vonatkozott, hogy nincsen nagyobb nyomás egy játékoson akkor, hogyha csak 11-esre érkezik.
Egyrészt lehet nyomás, másrésztről meg pontos instrukció, hogy én tudom, hogy én csak azért megyek be. Tehát nem kell mással foglalkoznom, hanem csak azért megyek be, és valószínűleg nem feltétlenül úgy küldhette be őket, azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy na most te nézd be, hanem azért nyilván ők is, gondolom, nézték a 11-eseket ki, hogy rúgja a Southgate, lenyilatkozott edzésen, Saka jól rúgta a 11-eseket. Tehát ennek nyilván megvolt egy racionális érv mögötte, tehát hogy nem gondolom azt, hogy most hátranézett fogod kettőt, és akkor behozok két támadót. Egyrésztről így is lehet ezt értelmezni, csak nekem ezekkel mindig az a bajom, ha meg ők berúgják, akkor meg azt mondjuk, hogy mekkora zseni, hogy erre is tartogatott el még egy cserélési lehetőséget a végén, hogy akkor ezzel megnyerje. Mert sokszor, ha ez bejön, akkor meg azt szoktuk dicsérni.
Ez egy tökös szempont, amit behoztál.
Ezért nehéz, hogy ha most más a végeredmény, akkor meg most valakiből hülyét csinálunk, utána meg valakiből zsenit. És a döntés, maga a döntésnek a folyamata ugyanaz, a logikai.
Igen, meg az egy nagyon jogos felvetés, amit itt mondtál, hogy ha egyébként meg csak ezzel az instrukcióval küldött pályára az illető játékosokat, akkor meg lehet, hogy úgy gondolod, mondjuk edzői szemmel, meg hogy a döntést indokolva, hogy még lehet, hogy tisztába fejedet, akkor nem is kell máson nagyon.
Én abszolút értettem a döntést, de leginkább csak Rashford esetében. Tehát Rashfordnak már van tapasztalata.
Igen, ő rúgta tovább a PSG ellen például a Manchester United. Jó, de Sancho is 11-ből 10-11-est berúgott eddig.
Viszont ő és Saka még túl fiatalok ahhoz, hogy ebből jól kijöhessenek. Tehát a büntetőrugásoknál, ezt nem tudom kiírta, hogy azt nem jegyzed meg feltétlenül, aki berúgta. Azokból nem lesznek hősök, és például, hogyha a Saka is berúgta volna, akkor megy tovább az egész, és a Sakából nem lesz hős. Viszont az, ahogy
kihagyta... Meg Zsorzsonyóban sem antihős, hogy kihagytam.
Igen. De így a fiatalokat sokkal inkább meg tudják találni, vagy sokkal inkább hatással lehet az egész pályafutására az, hogy ő kihagyta.
Hát igen, mondjuk azért ez, hogy 18 évesen 5. rúgóként Sakának egy ilyen nyomásot, ami nem tervezhető nyilván, hogy ez a kihagyod, akkor vége a dalnak, és akkor majd ünnepelhetnek a hátad mögött az olaszok. Meg nem szimulálható ez a helyzet, tehát én ezt maximálisan értem.
Igen, szerintem ezért nehéz nagyon ezt így megközelíteni, hogy most lehet, hogy tényleg Saka edzésen 10-ből 10-et felvert a léc alá, és azt mondott, hogy hülye lennél nem őt tenni be arra a rugóra, ahol effektíven mindig lehet, kijön a nagy nyomás. Ez egyébként a legrosszabb szerintem a nem a kezdő, hanem a második csapatnak a negyedik, ötödik rúgója. Talán a negyedik rúgó az a legrosszabb, mert ott szokott nagyon sok eldőlni. De egyébként tök érdekes, hogy ugye most 4-11-es párbaj volt, és minden négyet az nyerte meg, aki kezdett. Tehát hogy ez egyébként megint hallottam ilyen véleményeket, amikor azt mondták, hogy itt a statisztika kevésbé érvényesül, és sokszor a megérzéseken kell. Én ebben egyébként nem hiszek, mert a statisztika nagyon szépen megerősíti azokat a tendenciákat, amiket egyébként korábbról visszamenőleg nagyon sok 11-es párbajról visszahoztak, de nyilván ez önmagában csak segítség és támpont lehet játékosokhoz. De például az angolok elemezték azt is, hogy mennyi időt kell eltölteni a sípszó után, a rugás elvégzése előtt, mert ugye...
Mennyit?
Az a tendencia, az kijött, hogy ha a sípszó után te egy másodpercen belül már elindulsz, akkor nagyobb valószínűséggel hagyod ki, mint hogyha vársz, és megnézed Rashfordot, nagyon sokat várt. Sancho is jobban kívánt, Saka is jobban kívánt, nem volt az, hogy rohantak, a Maguire ugyanúgy kívánt. Tehát, hogy volt bennük tudatosság.
Túl nagy az ember ilyenkor, nem talán?
Nem feltétlenül, de volt bennük tudatosság, tehát az, hogy készültek. És mondom, nekem sokszor tényleg ez a bajom ezzel, hogy nagyon csak a végeredmény szempontjából figyeljük. Ettől függetlenül nem gondolom azt, hogy most a Southgate-nek ez a fajta stratégiája bejött, mert abszolút nem, tehát ezt ki lehet jelenteni. De az, hogy most minden döntését megkérdőjelezzük, és rossznak ítéljük
angolnak
be.
Angolnak született, tehát hogy azért ez nyilván együtt él gyakorlatilag.
Igen, nekem ezzel van csak bajom, hogy ennyi erővel akkor Mancinire is mondhatnánk azt, hogy a spanyolok ellen nem tudott egy fél időig mit kezdeni az, hogy az Olmo visszalépett, és hogy miért kellett 45 percet várni arra, hogy valamit kezdjen ezzel, erre fel. Én is mindenki mondhatná azt, hogy az Enrique-kel simán letaktikázta, mert az alapján letaktikázta. A spanyolok sokkal jobbak voltak azon a meccsen, én azt gondolom. És most akkor lehet, hogy nem erről beszélünk, hogy már... Tehát, hogy nekem mindig ez a bajom, hogy tényleg körülnézek, és nem is akarom én nagyon ezt ilyenkor befolyásolhatni magamat, mert nyilván az a szakmai része, és kicsit a Twitter sportújságírás, és nagyon sok olyan, aki kevésbé, nem is az, hogy lát bele, ha gondol bele ezekbe a folyamatokba, ott azért nyilván van egy erős határvonala, csak hogy ugye ilyenkor sokszor szurkolókat sajnálom, hogy nagyon ilyen fajta gondolkodásmódot képviselő cikkeket kell olvasni, és nem pedig azt, ami tényleg az objektivitásra törekszik, és nem csak a kimenetel és a szubjektivitás alapján születik meg egy cikk. És most ezért akartam itt egy kicsit sokat beszélni erről, hogy tényleg erre törekedjen mindenki, én azt gondolom, hogy ne csak ez alapján értékeljen egy-egy döntést, vagy egy-egy folyamatot a játékban, mert ettől függetlenül nagyon sok olyan dolog van, ami amúgy tök jó dolog, a végeredménytől függetlenül, vagy lehet nagyon rossz dolog, a végeredménytől ugyanúgy függetlenül. Tehát, hogy szerintem ezt kellene egy kicsit megváltoztatni, úgy szintén a sportgondolkodásban, nem csak a futball, hanem sportgondolkodásban, hogy ne mindig az legyen, hogy csak a legjobb, tehát csak a győztes útvonal a követendő, és csak az a legjobb, amit ő csinál, mert ez önmagában ez nem így van, és nem is lehet így értelmezni.
Sőt, már a Twitteremet nézve, én lehet, hogy kicsit túl sok angolos szakértőt, vagy angol nyelvi szakértőt követek, de az egész, mintha egy kicsit az angolok irányából lett volna megközelítve, miközben ezt a három kihagyott büntetőt nézhetjük úgy is, hogy Donnarummának milyen EB-je volt, igen, vagy a berúgott büntetőket nézhetjük úgy, hogy Maguire-nél a körülöttem ülők azok mind azt mondták, hogy ugye most nem Maguire rá tud a büntetőt rúgni, és aztán kirúgta úgy a kamerát a bal fős.
Az is nagyon kemény volt, hogy te sötétült a kamerát.
Sötétült.
Ez egyébként nagyon... Tehát
meg hogy Pickford kifogta azt a büntetőt, amelyik ugye dönthetett volna az egészről, és hogyan fogta
és igen,
nem
az
volt
a türelem, az büntető. Egyébként nagyon, tehát pont ugyanebben az irányban szerettem volna én is vinni a beszélgetést, hogy ugye Donnarumma lett a legjobb a tornán, ugye őt választották itt közvetlenül az EB után. Ugye kettő dolgot meg kell jegyezni még, hogyha itt már beszéltünk statisztikáról, meg a 11-esekről, most először fordult olyan elő egy Európa-bajnokságon, hogy egy csapat 2 11-es párbajt is meg tudott nyerni, és azért az már az egy elég jelentős minta itt Donnarumma esetében, hogy azt mondjuk, hogy ő a pályafutása során most már a sokadik 11-es párbajt sem veszített el, felnőtt kapusként, még nem bukott el 11-es párbajt.
22 éves.
Jó, igaz, de úgyhogy 16 éves volt az ezt az ipart. Szóval itt azért ez már egy statisztikailag is szignifikáns dolog, nem?
Abszolút. Nyilván itt az ő mozgásából nem veszel észre olyan dolgokat, amivel meg akarja zavarni a rugót. Én szerintem ő szimplán nagyon jól tanulmányozza azt, hogy ki hova fogja rugni, vagy csak simán a statisztika elveit figyelembe véve próbál meg döntést hozni. De egyébként nekem tök érdekes volt, mert megnéztem egyébként a Donnarummának a védéseit, ugye összességében a 11-esek, és sokkal több 11-est védett ki a bal kezéhez, ahová ugye most kettőt is kivédett, az utolsó kettőt. Tehát hogy ez ugye megint felvethet olyan kérdéseket, hogy ilyenkor hogy gondolkozol, hogy tudod, hogy van egy nagyon nagy 11-es ülő az ellenfélnél, és hogy ha nyilván statisztikai szempontból nézve optimálisabb lehet azt az irányt választani, ahová sokkal kevesebbet véd ki, mert effektíve több esélyed van, hogyha az ő tendenciáit veszed figyelembe. Attól függetlenül, hogy neked, mint a rugó, mi a kedvelt oldalad. Tehát, hogy ezek megint érdekes dolgok, hogy ilyenkor mit veszel figyelembe.
Ez ilyenkor szerinted ilyenkor sarkoznak a játékosok, vagy ez már azért túlságosan adrenalin?
Ő tudja, hogy én hova szoktam rúgni, én tudom, hogy ő merre szokott ugrani, és
hova egyet szokta kivéve. Ez pont erre rossz, nem? Hogyha egy kicsit többet vár, vagy akkor...
Igen. Egyébként ezt így szokták sarkozni, tehát hogy saját tapasztalatból tudom mondani, hogy mi is, ahogy a kapusokkal nézzük, azért abban van olyan, hogy sokat gondolkozunk, hogy ha ide, ha oda, ha kihagyta, ha nem hagyta ki, stb. De ugye ez játékelmélet is, hogy amit mondtál, hogy ha mit csinálsz akkor, ha én tudom, hogy te tudod, hogy én tudom, hogy te mit fogsz csinálni.
Ronald Gula mintát követett, vagy saját intuícióra hagyott?
Ezt nem szeretném megválaszolni. De nyilván próbálod figyelni a tendenciákat, de ettől függetlenül magát a döntés mindig a játékos hozza meg. De most ez ugyanúgy van, ez mindenre vonatkozik. De alapvetően ez a fajta gondolkodásmód érvényesül, és ugyanúgy a rugóknál is. Tehát a rugóknál ugyanúgy érvényesül a 11-esnél, hogy megnézed a kapust, mik a tendenciái, hova véd többet, hova ugrik mostanában, neked mi a kedvelt oldalad. Ha téged megnéz az a kapus, akkor mit láthat a te mintádból, hogy te hova rúgtad a legutóbbit, hogy te mit csináltál. Szóval ez ilyenkor mindig,
viszont hogyha így közelítjük meg, akkor teljesen logikus döntés az, hogy két ilyen embert becserélt a végén Southgate. Tehát jobb egy tiszta fejjel érkező játékosnak rúgnia, mint hogyha valaki odáll és random elrúgja valahova.
Azért én tudom, hogy az angoloknál milyen munka folyt, mert van ismerősöm az angol szövetségnél. Ott konkrétan az volt...
Kevés a véletlen, nem?
Azt akartam mondani, hogy ott konkrétan az volt, hogy 4 videóelemző dolgozik a felnőtt csapatnál.
Azt hittem csak a 11-esek.
A felnőtt válogatottnál 4 videóelemző dolgozik, és azon kívül még az akadémiai, vagy a utánpótlás elemzőknek mindenkinek meg volt adva egy csoport, amit folyamatosan elemeznie kellett, hogy ha az angolok tovább jutnak, akkor mire odaérnek, akkorra már mindenkiről olyan információjuk legyen, hogy egy nappal hamarabb elkezdhessék a felkészülést az adott csapatról. Tehát ha ezt figyelembe veszem, a nehezen tudom elképzelni, hogy Saka nem volt megnézve rendesen, és nem volt kielemezve rendesen, hogy rúgja a 11-est. Nyilván a kimenet más, de ettől függetlenül látva ezt a struktúrált munkát, meg ugye nagyon sok cikk ezért lejött az évek alatt a Southgate-ről, mennyire sok adatot vesz figyelembe, azért azt gondolom, hogy ezek tényleg nem véletlen alapú döntések voltak.
Abból, hogy Donnarumma lett a torna legjobbja, és hogy sokat beszéltünk mi is itt a kapusokról az egész Európa-bajnokság alatt, mondhatjuk, hogy ez a kapusoknak az Európa-bajnoksága volt? Mert talán ők voltak a leginkább fókuszban? Még inkább, mint a csatárok, a gólszerzők, vagy esetleg a középpályások?
Nem tudom, én nem szoktam ennyire egyéni szempontból nézni, hogyha globálisan ránézel, de nyilván volt egy-két olyan teljesítmény, ami egyébként sokkal kiuglóbb volt a kapusok szempontjából, akár Donnarummára gondolok.
De Pickfordot is.
Pickfordot is lehet. Pickfordot én kevésbé mondanám, Donnarummát sokkal inkább mondanám, de alapvetően lehet látni. Tehát a kapusoknál most azért jobban meg lehetett figyelni ezt. Ugye kiugró csatár teljesítmény azért annyira nem volt. Jó a sik, saját magához képest igen, de ha globálisan nézed, akkor nem volt. Középpályások terén azért volt, meg védő teljesítményekből is volt, de ahhoz ugye jobban hozzá vagyunk szokva, hogy valaki mezőnyjátékos nyújt valamilyen extrát. Ilyen szempontból, amit Donnarumma abszolút, tehát azért 2-11-es párbaj is, nyilván ennek még jobban kihegyeződik az ő szerepe, de alapból, például a belgák elleni teljesítménye, az nekem körülbelül még mindig megvan, amikor a De Bruyne-nek a ballábas lövését kivédte 16-oson kívülről. És nem is az, hogy kivédte, hanem hogy amilyen könnyedséggel védte ki. Hogy az egy
óriási zicser. Is, de...
Igen, egy De Bruyne szintű játékosnak ez egy óriási zicser, és olyan könnyedén védte ki, hogy a semleges szem, nyilván nem szurkoltam egyik csapatnak se, úgy vette észre, mintha ez egy tök könnyű védés lett volna, holott ez egy óriási védés volt, és egy kevés ilyen játékos van, akiről csak úgy tényleg random ránézel, és azt mondod, hogy milyen könnyedséggel csinálja azt, ami egyébként effektív a munkája, de hogy milyen jól és milyen egyszerűen csinálja azt.
Ha nem lett volna döntő, amúgy nálos melyik el a torna kapusa. De ahogy a múltkori adásban benyögtem, most is vagy most se tudom megállni, hogy
ugye eltörlik az idegenben lőtt gólokat, úgyhogy
több lesz a 11-es.
Jó, hogyha erre ráfekszenek egy kicsit a kieséses szakaszban, majd a nagy csapatoknak több lesz a 11-es párba.
A PSG egész jó
igazolt. Mert nagyot nyert.
Elég borzasztó volt, most kiszámoltam, 38-11-esben a 11-es párba, 24 ment be, 63%. Azért az egy elég alacsony arány.
És abból a 63-ból azért a svájci, francián egy elég szép termés született, tehát ott ugye a 10-ből 9.
Igen. Tehát, hogy így nyilván egyébként olvastam ilyet is, hogy az megint egy furcsa helyzet lehet sok játékosnak, hogy most visszatértek a nézők.
Van közönség, mondom, van zaj.
Én nem vagyok lent a pályán, nem játszottam soha ennyi ember előtt, tehát nem tudom belehelyezni magamat ebbe a szituba, de el tudom képzelni, hogy ez zavaró lehet, de összességében azt is, hogy most már a kapusok könnyebben, nem is az, hogy könnyebben, de most már kezdik megszokni ezt az új szabályt, hogy ugye nem léphetnek ki. Ezért régen sokkal több védés volt. Behozták ezt a szabályt, azért mikor bejött a szabály, és nagyon szigorúan fújták, hogy ugorhatsz ki, akkor azért nagyon lecsökkent a kihagyott 11-esek aránya, mert a kapusok se tudtak rájönni, hogy kell úgy ugrani, hogy el is érjek valamelyik oldalt, attól függetlenül, hogy melyik oldalra megyek. Most már azért látszik, hogy mintha erre jobban ráfeküdtek volna a kapusok sokkal inkább, és talán jobban meg tudják találni azt a pillanatot, amikor ugrani kell, vagy azt a fajta láb tempót, mozdulatot, amiből akkora ugrást tud helyből is megcsinálni, hogy kicsit előre is ugrik, de el is ér valamelyik oldalt. Tehát, hogy azért...
A gólból érdekében az a következő lépés, hogy már a gól van, mögé kell állni a kapusnak. Nyilván érezhetik úgy a kapusok, hogy rendszeresen ők vannak
alá. Pickford, amúgy pont ezt figyeltem tegnap, hogy Pickford most bebiztosította magát teljesen. Tehát volt
de majdnem mindegyik kapusnál azt látom, hogy gyakorlatilag úgy állnak rá vonalra, hogy a lábujjhegyük van rajta.
De nem azt mondom, hogy Pickford a vonal mögül ugrott.
Úgy értem, tehát, hogy nagyon, ja, értem, nagyon mögé értem. Állnak. Ez akármikor most láttam 11-est, főleg hogyha kapu mögül mutatták, akkor ez nagyon megfigyelhető volt, hogy minden kapus, és akkor az első elrugaszkodásnál lépnek gyakorlatilag rá vonalra, úgyhogy...
Igen, de például ott volt Unai Simón, a folyamatos mozgása a vonalon borzasztó idegesítő.
De még nézőként is
egyébként. Hát nézőként úgy gondoltad, hogy most hova megy a 11-es, nagyon ideges, nagyon zavaros, és egyébként például azért nem értem, miért nem csinálja ezt több kapus, mert szerintem az a rugójátékosnak borzasztó zavaró tud lenni, akár egy kicsi mozdulat.
Nagyon, főleg amikor a hátsó kamerából látod, hogy előtted hogyan mozog.
Na ebben kicsit azt érzem, és tényleg az utolsó büntetőről, ugye Saka kihagyott büntetőjéről készült felvétel csak Donnarumáról, hogy az ugrálás, az kicsit a kapusnak is elviszi a koncentrációját. Tehát ahogy Donnarumma a tegnapi utolsó büntetőt kivette, végig így fixálta vagy a labdát, vagy a játékost, és ugye miután kivette, nem az volt, hogy örült, vagy ezért rohant volna középre, hanem csak így megállt, mint hogyha ő benne ragadt volna abban a pillanatban, hogy őt 100%-ig csak arra figyel, hogy mi lesz ezzel a büntetővel.
Hát egyébként nekem a kedvenc ilyen reakcióm itt ezen a tornán kapus részről, az a francia-svájcinál Zommeré, aki kivédi a mindent eldöntő 11-es, és utána vár, hogy akkor most az szabályos volt-e. Ja, nézett a bíróra, nézett az asszisztensre, és akkor amikor ők, nem tudom, gondolom, mutatták neki, vagy jelezték felé, hogy oké, mehetsz, ünnepelsz, akkor elkezd ünnepelni. Úgyhogy ő a hős gyakorlatilag. Tehát ennek azért megvolt mindenképpen. Jó, hogy Schmeichelt mondtad, mert a következő olyan, amiről szerintem mindenképpen érdemes beszélni, az pont ez a vezér lét, meg az, hogy ki mennyire tudta húzni a saját csapatát. Itt Chiellini számomra az, aki leginkább kiemelendő a most Európa-bajnok válogatottból. Ugye beszéltünk a spanyolok elleni 11-es párbaj kapcsán is arról, hogy ott az a kis játék, ami Jordi Alba nem olyan szívesen játszott, mint Chiellini, az mennyire zökkentette őt ki. Illetve itt például egy ilyen helyzetben, most nem csak a 11-es párbajra vonatkoztatva, hanem akár a hosszabbításra nézve, mennyit tud segíteni csapaton belül egy ilyen típusú karakternek a megléte.
Hát nyilván itt válogatottnál akár nagyobbat is lendíthet, mert alapvetően kevesebb lehetőséged van a csapattaktikát kifinomítani, és sokszor ezek a pluszok adhatnak olyat a csapatnak, ami átlendítheti őket. Azért, ha már dánok, akkor nyilván beszéltünk arról, hogy az Eriksen eset, hogy ők hogy dolgozták ezt fel, és hogy hogyan túl lendültek ezen. Tehát majdnem meghal egy játékos társad, és elveszítesz két meccset, az első két meccset, és onnan te eljutsz azért a legjobb négyig. Szóval azért azt gondolom, hogy ilyen esetben nem válogatottnál talán egy kicsit többet is adhat, akár az öltözőre levonatkoztatva, de szimplán a pályán lévő viselkedés. Nem szoktam egyébként így figyelni ezeket a meccseket. Nyilván adhat ez egy olyan plusz, de szerintem ezek a vezérek azért is ilyenek, mert a játékuk is azzá teszi őket. Tehát Chiellini sem csak azért, mert a 11-es párbaj előtt amit csinál, hanem ahogy viselkedik, vagy ahogy a sporival beszél, vagy hanem maga a védekezése, a tolódás az, hogy még mindig nem is tudom, 36 éves, ha jól mondom,
talán. 37-ben van, igen.
És még mindig megvolt az, hogy aktívan tolódik a szélsővédő mögé, nem volt az, hogy nem követni a mozgásokat. Azért ilyen korban nagyon sokszor már ez jellemző szokott lenni, hogy inkább a biztosra megyek. Szóval szerintem ezeket a játékosokat elsősorban azért a játékuk teszi vezérré, és innentől kezdve válnak olyanná, akit egyébként a többi csapattárs is követni fog, pontosan ez miatt. De szerintem ez minden olyan csékára igaz itt az EB alatt, aki egyébként kimagaslót nyújtott. Szóval én általában így szoktam nézni, önmagában az, hogy most én lemennék, és nagyon csúnya szóval fogalmaz, karakterkednék, és mutatnám, hogy gyerek ki így, meg úgy, meg a szív, meg nem tudom, attól az még nem lenne semmi, ha a játékom
nem tenne. Sőt, lehet, kontraproduktív is lenne.
Igen, ha a játékom nem tenne azzá, aki vagyok, de ezt szerintem azért elég sok klubcsapatnál is fel lehet egyébként észre lehet ezt venni, ezt a fajta dolgot.
Egyfelől Chiellini ugye a hosszabbításban szerelt ezt Sterlinget a 16-oson belül, én ott
meg belemtött a Szakát, az volt a
kezdet. Miközben volt egy olyan jelenet, az a kiguruló labda, és még van, aki vetődik ki az atlétika pályára is. Ott látszott Chiellini, hogy azért már elég darabos volt a mozgás, tehát az is le a kalap, hogy 120 percet ő simán végigjátszott.
Egymás után kétszer.
Viszont Harry Kane-nél, amit mondasz, a játékában abszolút benne van az, hogy ő vezér. Viszont amikor a 90 perc után, a 105. percben, a hosszabbítás legvégén összejött a csapat, akkor azt figyeltem, hogy főleg Trippier beszél, utána Henderson az, aki még próbálott rendezkedni, Kane meg se szólalt, meg Wijnaldum jutott még eszembe, hogy ő ki is mondta, hogy ő nem az a csapatkapitány, aki nagyon beszélne, vagy aki nagyon tüzelné a többieket, azt meghagyja másra, de azért az, hogy csapatkapitányi karszalag van rajta, azt a játékával tudja bizonyítani, és a játékával tudja maga után húzni a többieket.
Szerintem ez egy egészséges csapatban ez így kialakul, hogy most akkor én tudom, például ott volt a Csáká, ugye nem játszott a franciák, a spanyolok ellen
spanyol
nem játszott.
Igen,
spanyolok ellen nem játszott, ott meg nem ő volt a Cséká, hanem Zommer, és mégis ő beszélt, amikor 14-es párbaj. Tehát igen, ezek ilyen nehezen megítélhető dolgok, és ezért így tényleg nem nagyon tudok én se állást foglalni ebben. Nyilván van olyan, aki a játékával vívja ki a tiszteletét, és az, hogy a játékosok kövessék és hallgassanak rá, hogyha ő tényleg mond valamit. Valaki meg sokkal inkább azzal a jelenléttel, amit ott esetleg adhat a csapatnak, vagy ezek a dolgok, hogy amikor összegyűlik a csapat, akkor ő beszél, nem tudom. Ez szerintem csapatfüggés nagyon tényleg úgy alakul ki, hogy semleges szem azt így nem nagyon tudja megítélni, hogy most ez milyen, meg hogy egyébként Kane milyen az öltözőben, milyen a játékos társaival. Most csak az ő példáját veszük figyelembe.
Beszéljünk egy kicsit úgy általánosságokról, hogy azért itt akár a többi csapatot nézve, akár a magyar válogatottat figyelve, azért le lehet szűrni olyan dolgokat, amik itt a torna egészére igazak. Mi beszéltünk többször arról, hogy ugye 26-osra bővítették a kereteket, hogy megvolt ez a lehetőség, úgyhogy lényegében azért több sérülés nem feltétlenül volt ezen a tornán. Sűrűbb volt előtte a klubszezon, kevesebb volt a felkészülés. Látszott ebből valami ezen az Európa-bajnokságon?
Hát, hogyha most azért megnézem, hogy mint a hosszabbításoknak a játékszínvonal azért drasztikusan nem esett magához a meccsekhez képest, akkor most azt mondanám, hogy nem. Valamilyen szinten nyilván számíthat. Azért azt gondolom, hogy nagyon sok játékos nagyon sok meccset játszott, de szerintem sokkal nagyobb hangsúlyt kapott az a regeneráció meccsek között. Azért nehezen tudom elképzelni, hogy az olaszoknak itt a sok meccs között nagyon sok olyan edzésük lett volna, amiben meghúzták volna a játékosoknak a fizikai teljesítményt, hogy nagyon magasra tolják, hogy akkor meccsbe tartsák őket. Ott tényleg az volt, hogy videózások, készülés, regeneráció, pihenés, más nem nagyon tudsz csinálni. Én annyira ezeket nem éreztem. Nyilván, hogyha most egy erőnléti edző jönne itt is adatokat nézne, azzal lehet, hogy alá tudna támasztani.
Az a baj számomra, mert nem néztem utána, de azt olvastam, hogy a nyomásgyakorlások száma nagyon lecsökkent.
De azt szerintem a válogatott focikra amúgy is jellemző, válogatott meccsekre.
Meg az egész ez a klubszezonra is jellemző volt.
Igen, most. Igen, a klubszezonra is, de a válogatott meccsekre sokszor inkább jellemző az, hogy kevés csapat vállalja be úgy a letámadást, mint mondjuk egy klubcsapat, aki folyamatosan csak arra edz, hogy akkor abból hogyan tud építkezni, és arra mit kell csinálni, hogyan tudja azt optimálisan csinálni.
Ehhez rövid az idő, nem?
Ehhez rövid, de az, hogy legyen egy olyan rendszered, amit mindenki el tud sajátítani, az meg szerintem teljesen kivitelezhető. Úgyhogy én így az én szemem ezt a fajta részét annyira nem vette észre, meg amennyire én tudom, nem is nagyon jöttek ki olyan adatok, amik nagyon szignifikáns különbséget jeleznének. Lehet, hogy van kisebb-nagyobb különbség, de önmagában nem jellemző. Egyébként itt taktikai szempontból azért voltak olyan jellemzők, például a középpályás emberfogás, az most nagyon visszajön, minden csapat ezt csinálja, effektíve tükrözni akarja mindenki a másikat, és akkor egyszerűsíteni így a védekezés. Emiatt ebből a gondolkodásmódból kiindulva jött vissza nagyon most a háromvédős rendszer használata, mert háromvédős rendszerben effektíve letükrözni azt, amit az ellenfél csinál. A tükrözésnek a lényege az, hogy úgy teszek fel egy játékrendszert, ami pontosan illeszkedik a másik rendszerhez, anélkül, hogy nagyon nagy tolódásokat vagy mozgásokat kelljen csinálni. Ezáltal leegyszerűsítem a játékosnak azt, hogy neked melyik szitóban mit kell csinálni, és melyik játékost kell nézni. Tehát sokkal egyszerűbbé válik. Emiatt könnyebben átültethető, gyorsabban átültethető, és maga a végrehajtás is könnyebben kivitelezhető jól. Tehát emiatt van az... Ez klubcsapatoknál is azért most eléggé kezd visszajönni, főleg a letámadásnál, mert a labdakihozó csapat még nem nagyon tud rá reagálni. De egy-egy válogatott szinten ez még markánsabb, hangsúlyosabb, és emiatt jött az, hogy akkor például a németek háromvédős rendszerére akkor Southgate fogta, rárakta tükörbe a háromvédős rendszert, ugyanez volt a franciáknak, a Svájc ellen tükörbe rárakták a háromvédős rendszert, ami egyébként szerintem olyan esetben nem túl optimális, ha egy csapat játszik egy háromvédős rendszert 20 meccsig, te meg hirtelen egy meccsre behozod, általában nem te fogsz nyerni, mert te nem fogod tudni azt a rendszert olyan jól csinálni, mint a másik, aki már 20 meccset csinálja. Lehet neked jobb játékosaid vannak, mint a franciák, és egyébként jól is működött, ha csak az eredményt nézed, meg a lövésszámokat, meg minden nézed, de úgy dinamikailag látszott, hogy Svájc sokkal jobban csinálja azt.
Hát meg teljesen posztidegenek voltak a játékosok.
Igen, Rabiot szélsővédő teljesen... Én még akkor se hittem el, hogy ez háromvédős, amikor mindenki azt írta, hogy ez háromvédős, és így ránéztem, mondom, Rabiot nem lehet szélsővédő, ne szórakozzatok.
Baloldali, igen.
Igen, igen. Főleg, de utána a Svájc ugyanezt megcsinálta a spanyolok ellen, hogy változtatott, és nem háromvédővel védekezett, hanem 4-2-3-1-jel. Tehát ez a fajta gondolkodásmód, ez nagyon visszajön. Akár csak az, hogy a háromvédős rendszernek emiatt megint nagyon hatékony tud lenni, és nagyon sok csapat használta, akár védekezésben, akár labdabirtoklásnál. Azért olaszok folyamatosan háromvédővel birtokolták a labdát, attól függetlenül, hogy amúgy 4-3-3-at játszanak. Tehát ezek a tendenciák egyébként kijöttek. Vagy ott voltak a dánok. Első meccs ugye Eriksennel 4-3-3, utána változtattak, és nagyon jól csinálták azt egyébként, amit csináltak, mert ott nagyon egyértelműen meg volt, hogy mit kell csinálni. Ugye a mélének a játéka, ez megint egy új tendencia lehet, ez az ellentétes lábú szélsővédő. Ugye ez már volt a szélsőkkel, hogy jobb oldalon ballábas befelé cselezésnél, de most már szélsővédőkkel is megcsinálják, mert a legtöbb csapat már azt próbálja meg védekezni, hogy kifelé minden, az elmúlt 5 évet, ha megnézzük, a legtöbb pozíciós játékból történő bontás a szélsővédők mögötti területnek a támadásából fakad. Erre a szélsővédők azt reagálták, hogy akkor megváltoztatják a védekező szögüket, tehát nagyobb ívet fut be, mikor megtámad egy labdás játékost, hogy a mögötte lévő területet zárja. És akkor ez mit fog eredményezni? Befelé több terület fog nyílni, több idő. Ez megnyitotta annak a lehetőségét, hogy mondjuk egy méle, vagy akár És például olaszok csinálták a belgák ellen, hogy ott a Spinazzola és az Insigne váltott, és Insigne volt szélen, Spinazzola bejött. Tehát egy bal oldalon egy jobblábas játékos ugye kap pressinget, egy késletetett pressinget effektíve, az befelé területet fog nyitni. Például Méle nagyon szépen kihasználta azt, hogy ahogy labnát kapott, ő tudta, hogy milyen szögből támadják, és tudta, hogy az a dolga, hogy bepasszoljon. És nagyon sok dán bontás volt ebből, hogy ugye ezt az ellentétes lábúságot ki tud használni. Tehát ilyen tendenciák megfigyelhetők, de Spinazzola ugyanúgy érvényes erre. Csak ott az Insignyével való váltás, ez egy nagyon jó kis mozgás volt, azért emeltem ki. De hogy ezek a tendenciák azért észrevehetők. Vagy hogyha megnézzük, belső védők flexibilitása. Ott volt a skót-angol meccs, amit csak így részleteiben tudtam visszanézni, de láttam, hogy a Tierney belső védőt játszott, de mögé kerülő belső védőt. Ugye, amit a Sheffield hozott be két évvel ezelőtt, mikor feljutott a Premier League.
Szalai Attila.
Igen. Ezek is olyan mozgások, amikben a Chiellinit, ha tegnapi meccsen megnézzük, nagyon sokszor az volt, hogy kiment az oldalvonal mellé, hogy kicsit széthúzza a védekezést. Tehát nem az van már, hogy megállnak belül. Ott volt a Christensen, hányszor húzták be hatosban, hányszor húzták be vissza. Ott volt a Ricardo Rodriguez. Ugye nagyon sokszor volt az, hogy ő elvileg belső védő volt, de felfutó belső védőt játszott, mert elforogtak aszimmetrikusan kicsit a svájciak. Tehát sokkal nagyobb flexibilitás látszik. Ez sokszor ugye nyilván a klubfociból jön, de most, hogyha csak az EB-t akarom nézni folyamati szempontból, akkor ezek a tendenciák nagyon szépen észrevehetőek, hogy milyen taktikai megoldások válnak most meghatározóvá, hogyha játékot nézzük.
Ezek minden esetben az edzőtől jönnek? Ezek a megoldások, vagy sokszor a játékos akár intuitív módon ezt érzi
is bent is a pályán? Is. De van olyan, amikor az edző látja, hogy a játékosnak olyan karakterisztikája van egy adott szituációban, amit ki lehetne használni, akkor direkt kreál egy olyan játékszervezés, hogy akkor az minél többször kijön, de sokszor volt olyan is, velünk is volt olyan, meg mindenkivel volt olyan, hogy láttunk egy játékostól egy jó mozgást, és akkor utána azt pozitívan vissza megerősíted, hogy az egy tök jó mozgás, azt lehet aktívabban csinálni. Tehát, hogy ezek szerintem kölcsönösen mennek, és szerintem így is kell menni, mert nem lehet csak ezt a hierarchikus módot figyelni, hogy akkor csak mi vagyunk a főnökök, vagy csak a stáb, vagy csak az edző a főnök is az van, hanem szerintem ennek kölcsönösnek kell lenni. Ha én látok egy jó dolgot, amit egyébként nem gyakoroltunk, de tök jó, akkor azt muszáj vagy megerősíteni, mert...
Akár ott mert szituációban is?
Akár meg szituációban is, de úgy globálisan, mert nem csak úgy működik a játék, hogy mindig tudod, hogy mi lesz a jó megoldás. Most ennyi erővel mondhatnám azt, hogy egy játékosnak nem lehet azt mondani, hogy ne rúgjál spiccel labdába, mert mi van, hogyha van egy olyan helyzet, amivel az a gólt tud rúgni. Tehát én most hülye lennék azt mondani, hogy bizonyos mozgásokat effektíven megtiltok, mert sokszor maguk a technikai elemek is, az a lényeg, hogy funkcionális legyen, nem az, hogy van egy tökéletes végrehajtása, de ez taktikailag is ugyanúgy, tehát minden lehet jól működőképes, ha a játékos tudja, hogy azt mikor kell használni.
Vajon az első gól tegnap, Trippier a jobb szélső védő, átadta a túloldalra, ahol érkezett a bal szélső védő, megérzés volt, Shaw volt az, aki úgy érezte, hogy neki érkeznie kell, vagy ez egy begyakorolt dolog?
Szerintem olyan szempontból lehet gyakorolt, hogy azért most már a háromvédős rendszerben is a szélsővédőknek megvan az a szerepük, hogy aktívabban érkezzenek be a 16-oson belül. Megnézitek Gosens a Kimik portugálok ellen, Kimik ugyanúgy érkezik a 16-oson belőle. Tehát, hogy inkább úgy fogalmazok, hogy a jó játékos beérkezik oda, a nem jó játékos nem fog beérkezni oda, mert inkább azt nézi, hogy hogyan biztosíthatok. Ami nyilván lehet szituáció függő is, de az biztos, hogy tudatos volt, és nem csak egy szituáció okozta valami, hogy akkor én most beérkezek oda, hanem magának ennek a háromvédős rendszernek már kell, hogy ellentétes oldali szélső védő is, mert hogyha védő, akkor is beérkezzen, mert legalább plusz mélységet adott 16-oson belül, amit ugye láthatunk, hogy nagyon sok öngól volt. Az sokszor emiatt is a csapatok nagyon mélyen védekeznek, nagyon akarják zárni a 16-oson belüli területet, nagyobb a létszámok bent, effektíve az egy kicsit megnövelheti a véletlenebb események számát, hogy van nagyon sok beadott labda, vagy bepasszolt, vagy néha vakon bebombázott labda, ami a sok játékos miatt többfelé pattanhat. És emiatt ez pattanhat kifelé is, pattanhat visszafelé is, és emiatt van szerintem az, hogy sokkal több most az öngól, mert sokkal több olyan szituáció kreál a támadó csapat, ahol a védőknek sokkal nehezebb helyzetük van. Ugye ez a tipikus, ott a Kiernek az öngolja, ugye ő volt az, aki az öngolt rúgta az angolok ellen, az egy olyan szitu, ami pontosan ez, hogy fizikailag nehéz azt végrehajtani, hogy én befussak úgy a kapum elé, hogyha van egy izomból beérkezett labda, akkor nekem legyen egy olyan stabil testhelyzetem, vagy testláb támaszom, amiről amiről úgy tudom eltalálni a labdát, hogy azt én pontosan tudjam kontrollálni. Ez megint egy olyan tendencia, amit így ki lehet használni. Például Twitteren olvastam egy Crystal Palace-nál dolgozó utánpótlás edző, hogy ők gyakorolják ezt, hogy milyen orientációval kell olyankor egy védőnek beérkezni, hogy ha a távolabbi, vagy a kaphoz közelebbi, vagy kapuval távolabbi lábaddal kell eltalálnod a labdát, hogy úgy tud eltalálni, hogy az ne a kapu felé essen. Ugye ezek megint olyan dolgok, amiket, hogyha gyerekkorban elkezd egy játékos, nyilván hozzá vannak szokva a védők ehhez, hogy folyamatosan ilyen szituációkban vannak kitéve, de már most egy kicsit megint alakult oda a játék, hogy annyira kompaktan akar mindenki ott védekezni, hogy ez sokszor egy kicsit ilyen szempontból a véletlenebb eseményeknek a valószínűségét megnövelheti, és nem tudod, hogy hova pattant a labda. És ez pattan sokszor így, meg sokszor úgy emiatt.
Még annak idején, amikor a U20-as világbajnokságra készültek Adriánik, akkor emlékszem, hogy a sorsolás pillanatában, amikor megvolt, azt beszéltem utána, és mondta, hogy éppen tölti le akkor a leendő ellenfelekről az anyagokat. De mikor kezdtél el foglalkozni a csoport ellenfeleinkkel?
Hát nekem úgy volt, hogy már úgy érkeztem be az edzőtáborba, hogy már minden csapatról volt egy előzetes anyagom, de csapatszinten. És
de az még csak feltérképezés, hogy akkor már megfogalmazódnak benned, akár gondolatok
azok. Már megvan, megvan. De például azért, és akkor arra megfelelően, ahogy éppen egy adott csapat játszik, akkor annak megfelelően alakítottam azt az anyagot. Volt, amit teljesen át kellett dolgozni, volt, amiből teljesen át kellett dolgozni, de amiből át lehetett emelni dolgokat, például ilyenek voltak amúgy a németek.
Na de akik, bocsánat, ezt azért kérdeztem, mert...
Akikből annak ellenére, hogy formációt váltottak, az elveik nagyjából hasonlók
voltak. De mi a helyzet, amikor meghívja a Benzemádésen?
Hát akkor ugrik minden, és más kell csinálni. De igazából maguk a játék elv, én játék elv szempontjából próbáltam megközelíteni őket, meg úgy a csapatokat, ezért még hogyha annak a megvalósítása kicsit más is, ilyen szempontból azért könnyebb volt a változtatás, hogy ha valamit máshogy csinálnak, akkor is mi tudjunk arra reagálni. Hogy lehet, hogy, hogy másképp fog kinézni az az adott elv, de az elv az ugyanaz. Tehát, hogyha így közelítettük meg, akkor ebből kevés probléma akad, de nyilván itt a idő szempontjából azért ilyenkor ezért elég húzós tud lenni az, hogy most kiből, hogyan és milyen módon lehet felkészülni, de azért az, hogy volt egy alap, azért az ilyen szempontból sokat tudott segíteni.
Nekem ez még az EB előtt vetődött föl. Ott vannak olyan barátságos meccsek, amikor a második vagy a harmadik csapat játszik. Az mennyit nyom alapba, mennyit tudsz még akkor finomítani bármin, vagy mennyire kezeled kritikával, és mennyire inkább csak a játékosokat nézed, nem a csapattaktikát egy ellenfélnél.
Meg ezek eleve mi a kiinduló alap? Tehát, hogy az egy edzőmeccs az egyetlen belekerül abba a pakba, amiből kiindulsz egy taktika?
Olyan szempontból, hogy ha megnézel mondjuk három meccset, akkor azért látszik, hogy mit akarnak csinálni. Effektíve, vagy esetleg lehet olyan, hogy az edző mérkőzésekből van olyan szituáció, ami valamit nagyon szépen kidob, amit te ennél látványosabban nem is tudsz megmutatni a játékosoknak, akkor azt felhasználod. De egyébként szerintem ugyanúgy lehet átvenni. Ugyanúgy csak akkor tényleg arra kell figyelni, hogy mi az, amit mondjuk az ellenfél is játszik, az megint befolyásolja a mi esetünkben, meg mindenkinek az esetében, hogy most ki mit játszik, és akkor annak megfelelően kell értelmezni, vagy annak megfelelően kell nézni. De ugye, ha például az EB-t akarjuk nézni, akkor azért az EB alatt sokszor kialakulnak annyira egyértelmű tendenciák, hogy más nem is érdemes nézni, mert nem is fognak más csinálni. Tehát annyira ugyanazt fogják csinálni, hogy nem is érdemes nagyon sokszor visszamenni. Például gondolok itt az olaszokra, ugyanazt csinálták. Semmi voltak különbségek, de az ahhoz mért különbség, amit az ellenfél csinál. Tehát az ellenfél rendszerének meg stratégiájának függvényében kell értelmezni. De ha megnézed, akkor nem a németek. Váltottak három védős rendszerre, előtte 4-2-3-1-et játszottak, kikaptak Észak-Macedóniától, valószínűleg amiatt megváltoztatta teljesen a formációt. Ugyanazt csinálta, mint a barátságos meccseken. Ha mondjuk a barátságos meccseken, a mi esetünkben játszottak volna olyan ellenféllel, aki háromvédőzik, akkor az lehet, hogy nagyobb hangsúlyt kap, azért nem mi is azt csináltuk. De maximum ennyi. Az meg, hogyha ugye nem kezdőcsapat, akkor tényleg minimálisan kell figyelembe venni, hogy esetleg mit csináltak, az egyéni jellemzések, mint azt úgyis fel lehet deríteni, vagy meg lehet nézni, de nagyjából így kell értelmezni, hogy tényleg EB alatt annyira kialakul mindenkiben, hogy mit fog csinálni, milyen eszköztára van, hogy azért nagyon nagy meglepetések nem lesznek szerintem ebben. Nyilván vannak ilyenek, mint amikor az angolok megváltoztatták a formációt, és akkor három védőztek a németek ellen, amit korábban inkább régebben játszottak, 2019-ben talán, 2020-ban is lehet, hogy nem 2020-ban lehet, hogy játszottak, ebben most nem vagyok biztos.
Na, 18-ban még ez volt az alap.
Igen, tehát hogy mindig így kell értelmezni, és akkor szerintem nem lehet ez probléma. Az, hogy kevés az idő, nyilván kevés az idő, de muszáj vagy valahogy, akkor ha elvek mentén értelmezed, akkor sokkal könnyebb dolgod van.
Vagy ott vannak a lengyelek, akiknél fogalmad nem volt, hogy mit fognak csinálni.
Nem, egyébként a lengyeleknél nem volt ilyen, mert a lengyelek lebuktatták saját magukat, mert van olyan YouTube oldaluk, ahol nagyon sok ilyen background videót tesznek fel. És ott volt egy olyan, mielőtt mi játszottunk velük, ott konkrétan volt egy olyan kép, amikor a Souza feltette a táblára, és benne volt a képben, hogy mit fognak csinálni. Ilyenkor szerintem ezt kell lenni, és ezt észrevenni. Tehát én gyanítottam, hogy azt fogják csinálni, de ilyenkor nyilván mindig egy pozitív megerősítés, és egyébként most is az EB alatt nagyon sok olyan dolgot tettek ki, ami egyébként egy tök jó inside info, úgyhogy reméljük majd, hogy a novemberi meccsre azt fel lehet
használni. Ez óriási.
Ott konkrétan benne van például, csak egy példát mondjak most, benne van, hogy a spanyol, aztán nem a svéd meccsre vonatkozóan, ott benne van konkrétan, hogy mit akarnak csinálni, milyen formáció, és az is, hogy akarnak kontrázni. Mi lenne a kontránál, mi az első elv, amit figyelni kell. Tehát ilyenek benne vannak, de hogy mondjam, ez tud segítség lenni, de nem túl értékelve ennek a szerepét. Én azt gondolom, hogy azért nagyon sok esetben, aki hát na most, hogy mondjam, fölényeskedés nélkül, aki ért úgy a játékhoz, hogy tudja értelmezni, mi miért történik, annak ez nem meglepő, csak egy megerősítés, hogy ez nem véletlenül történik. Tehát nekem nem meglepő most, hogy látom felrajzolva, hogy 3-1-3-3-at akar csinálni mondjuk labdabirtoklásnál, mert ha a meccsen megcsinálta 40 labdabirtoklásból 38-szor, akkor tudom, hogy az, de egy jó megerősítése annak, hogy amúgy mit akartak pontosan csinálni, és ilyen szempontból ez egy jó visszajelzés magadnak is, hogy jól értelmezted, ami egyébként el volt tervezett. Ilyen szempontból. Úgyhogy a lengyelek nem voltak így megvedhetés.
Az jutott eszembe, hogy egyébként nagyon sokszor, akár bajnokokig ilyen mérkőzések előtt, de ugyanígy a válogatottnál is, ugye van ez a sajtónyilvános edzés, ami általában 15 percig szokott tényleg nyilvános lenni, utána pedig történnek olyan dolgok. Azért volt egy párszor olyan, hogy nem küldtek el, és meg tudtam nézni. Ott azért számomra túl sok minden ezeken az utolsó edzéseken már nem derült ki, sőt, gyakorlatilag semmi, inkább ilyen átmozgató jellegű az minden esetben. Van olyan, hogy például ez buktat le akár egy csapatot? Bármilyen tekintetben? Az, hogy, de most egészen bagatell, meg egyszerű dolgokra gondolok, hogy kiket állítanak oda 11-es csúgni a végén, mert olyan nagyon sokszor látszik mondjuk egy BL meccsen is, hogy 11-eseket gyakorolnak meg. Igenek, de csak...
Egy-két esetben egy-két apróságot jelenthet, de általában azért a csapatok ilyenkor már úgy gondolkoznak, hogy ha a pontrugást kell gyakorolni, akkor azt megcsináljuk hamarabb előző nap, vagy akkor inkább le se gyakoroljuk, nehogy ebből probléma legyen, hanem csak meg lesz a rajz, hogy akkor mit kell csinálni. Maximum a csapatelosztásban lehet felfedni olyan dolgokat, de hogy mondjam, én ezt a fajta, én azért néztem például ezt a szózásféle dolgot, mert amit kíváncsi voltam, hogy milyen anyagokat csinálnak, meg mindig jó belelátni egy másik csapatnak a hátterébe, hogy dolgoznak, milyen a milliója magának, ami a csapatot körülveszi, és annak a és ott véletlenül találtam rá, tehát hogy nem direkt így, és például
ilyen ez a Bielsa féle.
Igen, ezt akartam hozni, én ezt soha nem szerettem, tehát hogy szerintem én sokkal inkább nyernék tisztán, igen, sokkal inkább nyernék úgy, mint hogy most valakit kikémkedjek, mert én azt gondolom, hogy a meccs ott van, ha a meccsből valaki nem tudja leszűrni, hogy mit akar csinálni egy csapat, akkor azzal nem lesz előrébb, hogyha utána kilesi, mert ugyanúgy nem fogja tudni arra a megoldást megtalálni, ha a meccsből nem látja a szűnő megoldást. Tehát én ezt a faj, én ennél sokkal inkább tartom magam a sportszerűnek, mint hogy most ilyen, és én soha nem szerettem, ugye volt ez a Bielsa sztori, aztán utána a Lampardnak is volt egy sztoria, vagy hogy volt pontosan? Vagy Bielsa nézte meg Lampardot?
Nézte meg.
Igen. Tehát én ezt soha nem pártoltam. Igen, tehát egy fordított esetben úgy lennék vele, hogy ha így kapok ki, akkor nem tudom, annyira nem idegesítenem, mert hogy most tényleg valakinek erre van szüksége. Ha valaki erre ráér ennyire, és inkább nem a meccsenket nézi, hát most... Igen, ez mindig...
Hiába kerestünk volna drónt az Ilovszki stadion felett, nem volt.
Nem. Hát, de például ott olyan dolgokban lehet informálódni, ott mondjuk a portugálok sokat változtatták, hogy ki lesz a kezdőkapusuk, és akkor feltették az edzésképeket, ott már lehetett látni, melyik kapusuk van, be volt fáslizva a térde, vagy be volt tépelve a térde. Azért az ilyenkor egy erős jelzése lehet annak, hogy ő nem 100%-os, az egy információ lehet annak, hogy... De egyébként Twitterről néha jönnek ki olyan insider infók, amik egyébként fogalmam sincs, hogy jönnek ki, de néha kijönnek. Például tegnap az angol kezdőt megírták, nem tudom, a Sky Sports
lehozta, egyébként,
6 órával előtte lehozta a Sky Sports.
Mindegyik angol kezdőt. Mindegyik angol kezdőt. Az Atletiken mindegyik angol kezdőt névre pontosan megírták aznap reggel, amikor a csapat játszott. Pont erről beszéltünk, én nem tudom, hogy ott ki lehetett a kém, vagy hogy hogyan szivárogtatott ez ki.
Ez ilyen tudatos szivárogtatás.
De olyan infók is, amik azért nagyon nem voltak magától értetődőek, főleg itt az első meccsekre vonatkozóan, hogy akkor ki lesz padon, ki lesz a kezdőben, Trippier bal szárnyvédő lesz, tehát hogy ezek azért nem olyanok, amiket így nézed, és akkor kitalálsz magadtól, igen. Szerintem igen. Tehát, hogy ezek biztos, hogy belülről kellett, hogy kijöjjenek. Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Mennyire más egy tornán ezt a munkát végezni, mint mondjuk amikor normális ilyen éves rutinban megvan az a 7 játéknap van, ugye?
Igen.
A válogatottaknál. Igen. Mint amikor ilyen nagy koncentrátumban, meg ilyen nagy koncentrációban jönnek a dolgok.
Hát olyan szempontból más, hogy...
Mert erre meg tudsz egy kicsit jobban előre készülni,
igen,
nem?
Igen, valamilyen szinten tudsz, valamilyen szinten meg nem, mert
pont például... Pont azért, mert ott helyben is rengeteg.
Igen, tehát hogy mondjuk megnézhetem én, hogy akár itt gondolok, mondok egy példát, Havertz. Megnézhetem, hogy a Havertz, még Havertz pont nem stimmel, mert majdnem ugyanazt csinálta a válogatottnál, mint a klubnál. Megnézhetem mondjuk volna Kimiket előre, hogy hatosban mit csinál, és akkor erre fogja magát a lövésbe, teszi jobboldali szélsővédőbe. És ilyen szempontból sokszor... Nem az, hogy felesleges előre dolgozni, nehéz előre dolgozni, mert néha jobban kell nézni azt, hogy az adott csapatban mit csinál, az milyen játékszitukat idézhet elő, és akkor annak megfelelően fogom én is megnézni, hogy egy játékos abban a játékszituban, amiben egyébként a válogatottban is akarják hozni, milyen jellemző dolgokat fog csinálni. Tehát egy sokszor így is kell nézni. Nyilván előre lehet dolgozni, meg kell is előre dolgozni. Olyan szempontból más, hogy ugye a köztes idő ben azért sokkal többször máshogy kellett kicsit beosztani azt, hogy készülök egy meccsre. Nyilván itt volt egyébként még a stábban is változás, amit ugye lehetett is olvasni. Az megint egy kicsit más szituációt idézhetett elő, de önmagában egyébként szakmai szempontból nagy különbség nincsen. Az, hogy sokkal intenzívebb, és az, hogy amikor végeztem, sokkal több pihenésre volt szükségem, hogy mi legyen, de egyébként olyan nagyon nagy különbséget nem gondolok. Az, hogy nekem is például segítséget kellett kérjem, mert éreztem, hogy nem lesz kapacitásom mindenre annyira megnézni, amennyire szeretnék. Azért ilyenkor nyilván mindenki még többet szeretne esetleg kihozni egy adott szituációba, még több részletet akartam én is megnézni. Nyilván nekem az első Európa-bajnokságom volt, a játékosok ugyanúgy viszonyultak hozzá, Tehát abból például soha nem volt gond, hogy, hogy azt éreztem volna, hogy, hogy mondjuk én túl sok mindent akartam valamelyik, mert mindenki nyitott volt mindenféle információra, de, de ilyen szempontból talán más, hogy, hogy nekem is adott ez egy olyan többletet, hogy még, még több részletet akartam volna megnézni, még többet akartam megnézni, hogy egy adott játékos mondjuk mit csinál a klubjában, de maximum ennyi. De hát nyilván az, hogy válogatott klub, ott meg megint más különbség van. A klubnál ennyire nem tudsz előre dolgozni, mint itt, de klubnál olyan szempontból van könnyebb dolgot, hogy kiszámíthatóbb, hogy mi lesz. Itt azért sokkal nagyobb a fluktuáció, akár a keretben, akár a játékban, hogy ki mit fog csinálni. Tehát ilyen szempontból kicsit nehezebb kiszámolni, nehezebb biztosra menni, hogy valaki mit fog csinálni. Olyan szempontból.
És mennyire tudtad megélni ezt az egészet így? Az jutott eszembe, hogy amikor én 2006-ban az első ilyen világtornán jártam a világbajnokságon, ott akkor életemben először láttam közelről ilyen meccseket, viszont így visszagondolva utóbb nagyon kevés olyan VB van, amire annyira kevéssé emlékszem a részleteire, mint az a torna, mert láttam azt a 21 meccset, amit láttam, és egyébként az összes többi időben utaztam.
Hát az egy jó élmény volt, hogy végre olyan válogatott meccsen voltam, ahol voltak nézők. Mert ugye én tavaly kerültem oda, és nem volt
semmi. Nem is kevés.
Igen, tehát egyáltalán nem volt. És most az, nyilván az első alkalommal, amikor meghallottam ennyi embertől a himnuszt, pedig én nem vagyok én érzelgős, meg nem is nagyon tartom ezt annyira fontosnak saját magamat illetően, de azért ez egy olyan élmény, ami valahogy hogy az ember nem felejti el. Meg úgy szimplán látni azt, hogy mennyi embert megmozgatott. Nekem mindig ezt, még mielőtt fociba dolgoztam, nekem mindig tetszett az a hangulat, amikor mentem egy meccsre. És akkor így maga az egész, hogy látom, hogy mennyi embert megmozgat ez a, hát ez a kis néha jelentéktelen semmi, hogyha most fogalmazhatok úgy, hogy ilyen teljesen irracionális az egész néha. És nekem az annyira tetszett, amikor tényleg mindig láttam, hogy megy a család, mennyi embert megmozgat, de bármilyen sportesemény is, ez nekem tökre tetszett. És most ezt úgy átélni, hogy én is a részese voltam valaminek, ami ennyi embert megmozgatott, ez tényleg olyan volt, hogy így néha leírhatatlan volt ez az egész, hogy így láttam, utána visszanéztem direkt ezeket a, hogyan, ki milyenek voltak a reakciók a szurkolói zónában, meg minden olyan videó, ami kiszivárgott. De egy dolog, amit soha nem fogok elfelejteni, az amikor az első meccsre mentünk portugálok ellen, és ugye a Stefánia utat azt teljesen lezárták.
Emlékszünk rá. Ott álltunk domával, úgyhogy...
Igen, tehát ugye teljesen lezárták a Stefániát, és minket is a busszal, nem tudom, olyan körúton hoztak el, nem kívülről, tehát teljesen más irányba jöttünk, és így is kívülről kerültük meg a stadion, és a kis utcákon keresztül vittek be minket, ami... Igen, ami keresztezte a Stefániát, és akkor ott ilyen kis... panelek voltak, vagy ugye lakások is nem láttál semmit, mert ugye kis utcánk, de ott már integettek az emberek, mert minden meg fák, és egyszer csak kijöttünk a Stefániára, és jobbra néztem, és azt éreztem, hogy mozog a föld, rendesen azt éreztem, és jobbra néztem, és láttam 15 ezer, hát nem is tudom, jó értelemben őrült embert, tehát egy jó értelemben mondva, és az akkor így most kiráz a hideg, ahogy mondom, és így ebbe belegondoltam, hogy mondom, hogy ez így tényleg milyen tehát az egy olyan
ez a másik volt, oldalról is az volt, tehát hogy amikor meglátja az ember ott a buszt, akkor én is ott meghűltem.
És én így nyilván, tehát, néztem, hogy mondom, mert én mindezt miattunk, hogy így, vagy mindezt nem is miattunk, mindezt a meccsért.
Hát meg,
és hogy ez tényleg egy olyan jó érzés volt ezt átélni, amit ez biztos, hogy soha nem fogom elfelejteni. Nyilván a himnusz is, de maga az, hogy mennyi embert megmozgatott ez is. Még olyan embereket is, akiket én nem gondoltam volna, még azok is arról beszéltek, hogy XY meg, mit tudom.
Igen, csak hogyha ezeket átéled, akkor egyáltalán hogyan tudsz a munkádra koncentrálni? De pont ez jutott eszembe, hogy
én ott, ha... Önkör kikapcsolsz. Meccs közben a himnusz végétől engem, hát nyilván amikor a Fiola gólnál ilyen hosszú gólörömet még soha nem láttam körülbelül, amikor mennyire meg voltak őrülve, de meccs közben ott szerintem ez idővel hát nem is az, hogy tapasztalta, 28 évesek, nem mondanám magam a tapasztalatnak, de valahogy ott azért átkapcsol az ember arra, hogy nem zavarja az, hogy most éppen fityülnek, nem zavarja, hanem én is azzal voltam elfoglalva, hogy nézem meg, csak rádió kapcsolatban vagyok a kispaddal, és így akkor mi történik a pályán, de nem...
Én nagyon örültem, hogy nem kell dolgoznom, tehát hogy ezekről a magyar meccsekről nem kell, én nekem ott arról tudósítást kellett volna írnom, hát nem tudom, vagy biztos akkor másképp álltam volna hozzá, csak ott engem elvittek az érzelmeim mind a kettő meccsen, amin kint voltam. Úgyhogy, de mondom, tehát hogy ez...
Tehát valamilyen szempontból engem is, de meccsen kikapcsolja az ember magát, mert egyszerűen ott van az a másik, hogy akkor tényleg a lehető legnagyobb segítséget kell nyújtani a lehető legobjektívabb szempontból. Még egy olyan másik dolog, az tényleg a francia meccs után, amikor a himnusz, ugye ez a mindig eléneklik a himnuszt a meccs végén, az volt még egy olyan, amikor ott fogtam magamat és körülnéztem. Azt tényleg az a klasszik filmes jelenet, ahogy lehet képzelni, amikor...
Még valami jó zenét hozzá, mondjuk itt a himnusz szolgáltatta,
igen, azt is. Amikor így fogod magad, és így felfogod, és így körülnéztem, hogy úristen, úgy mondom, itt van 50 ezer ember, és nekünk, vagy magáért, az élményért elénekli ezt az egészet. És hogy az tényleg egy olyan dolog, hogy így ezeket nem felejti. Nyilván szakmai szempontból sem felejti el, de ezek tényleg olyan dolgok, amiket nagyon ritkán van esélye szerintem bárkinek megélni. Főleg az, hogy most itthon voltak ilyen rangos meccsek, ennyi embert megmozgató. Szerintem ez mert valahogy ez mindig több embert megmozgat. Most itt lesz az angol meccs, nem fog annyi embert olyan szempontból szerintem megmozgatni, mert az EB-VB az mindig több embert megmozgat, mert annak van egy olyan kulturális többlete, ami egyszerűen olyan, hogy sokkal többen is leülnek a TV képernyő elé, vagy kimennek valahol meccset nézni, de szerintem ez még egy ilyen pluszt ad hozzá.
Hát nagyon szépen köszönjük. Egy dolog még mindenképpen valamiről, akár csak egy gondolat kapcsán azért szerintem, vagy egy gondolattal mindenképpen emlékezzünk meg. Itt volt egy másik kontinens tornadöntő is, a Copa America, ahol 1993 után Argentína tudott nyerni, és így megvan Lionel Messinek az az áhított válogatott trófeája, ami eddig hiányzott a vitrínből. Csak egy gondolat, ez kellett ahhoz, hogy végérvényesen odazárkozzon Cristiano Ronaldo mellé, Messi, vagy itt ennek már nincsen jelentősége az ő szintjükön?
Oda zárkózzon.
Hát neki is van egy
kontinens trófeája. Kérlek, ne az összehasonlítás miatt, hanem ne. Azért, mert hogy Messi neki így nyugodtabb lehet a lelke, hogy ő nyert valamit az argentin válogatott el, és igen. Kérlek, ne az összehasonlítás miatt.
Szerintem sem. Lehet ezt így mondani, hogy most akkor ugyanazt érték el, de azért nagyon sokszor...
Hát sokan, nem magunk miatt mondom meg, nem azok miatt, akik ezzel nagyon közelről foglalkoznak, hanem leginkább a sokakban élő egyszerűsítés miatt, mert nyilván akkor, amikor egy olyan ember, aki csak nagyon-nagyon ritkán néz focit, és látja, hogy van kettő ekkora kiemelkedő világsztár, azoknál igenis ez is szerintem a szempontrendszerben ott van, mint tényező, hogy na, igen, ő válogatott szinten mit csinált, vagy mit mutatott. Most már van valami, amit fel tud mutatni.
Is, de mondjuk szerintem pont az mutatja, hogy ők mekkora játékosok, hogy gyengébb csapatokat is azért sokkal jobbá tudtak tenni. Hogyha megnézzük, azért Ronaldo alatt a portugál válogatottat sem mondtam volna sohasem olyan nagyon hű, de kiemelkedőnek. Argentin válogatottat meg végképp, és egy pont ők azok, akik még jobbá teszik, mint amilyen valójában, de ugye ez mindig nehéz értékelni csapatsportágnál, főleg ahol mondjuk 11 játékos játszik, ott egy játékosnak a személye nagyon sokat számít, nyilván azért ilyen világklasszisok, mert ők annyit hozzátesznek a csapathoz, de például ha most összehasonlított kézilabdával, ahol azért 6 játékos van, azért ott sokkal többet hozzá tud tenni, már csak ha létszámból fakadon nézed egy játékos a csapat teljesítményéhez, mint itt, ezért nyilván az egyszerű ember, vagy az egyszerű gondolkodásmód azt mondaná, hogy akkor most vannak egálba, de szerintem ez ettől független, én azt gondolom.
István, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és hogy elmesélted ezeket a dolgokat, meg beszéltünk itt a döntőről, meg az egész tornáról is. Terveink szerint azért jövünk még a nyáron majd teljes terjedelem adással, addig is az eddigieket, meg csomó extra adás van, amit vissza lehet hallgatni. Hallgassátok, nézzétek! Számítunk rátok legközelebb is. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.